ahol és amikor pucs van, ott és akkor pucs van, és a legtöbbször vele jár az erőszak és a gyilkosságok, gyorsan megtörténik a hatalomátvétel, az új rend többé-kevésbé erőszakos bevezetése. És persze ott vannak az egyenruhások, akik ugye civileket üldöznek el a hatalomból, és rendkívüli állapotot hirdetnek, mely különös felhatalmazással a soron, sőt akár törvényen kívüli tiltások egész arzenáljával ruházza fel őket, stb. A pucsisták előjönnek rejtek helyeikről, és megjelennek az idézőjeles nép a nyilvánosság előtt, és bejelentik szándékaikat, többek között azt is, hogy miért a pucs, ki, illetve milyen politika ellen vannak, stb. A rendkívüli állapot, amit az államcsíny előidéz, a politika nullpontja, káosz, melyből a hatalom, megmutatva erőszakos természetét, idézőjeles új rendet teremt, erőszakosat, szigorút, illetve katonásan határozottat, amelyben legalábbis egy ideig ismét élesen megkülönböztethető a politikai barát az ellenségtől, és jaj az alulmaradóknak, akiket ellenségként lehet föltüntetni. Az is ritka, hogy puccsal demokráciát akarnának meghirdetni, illetve visszaállítani, hiszen az eljárás katonai vagy félkatonai rezsimeket bevezető politikai aktus, amelynek során a regnáló, rendszerint legalábbis formálisan demokratikus módon megválasztott hatalom ellen lép föl, nem demokratikus módon és erőszakosan. És persze az államcsínyek igencsak kockázatos vállalkozások, ha buknak, akkor csúnya véget érnek, a puccsisták életükkel játszanak. És mindig maradnak ellenállási gócpontok, a revans és visszatérés lehetősége hosszú ideig benne marad a levegőben, a puccsok, még a sikertelenek is, lezáratlan történetek, sok-sok potenciális felvonással. Nos, a péntek éjszakai törökországi puccs kísérlet szinte egyetlen tulajdonsággal sem rendelkezett a felsoroltak közül. Rendkívüli és gyanúsan erőtlen puccskísérlet volt, nem mintha az államcsínyek nem lennének mindenkor meglepetésszerűek és rendkívüliek, de erőtlenek a legkevésbé sem szoktak lenni. Lehet, hogy tévedek, de nekem a török puccskísérletet magyarázni, hátterét értelmezni, szereplőit és mozgatórugóit föltárni szándékozó forgatókönyvek és esetleges összeesküvés elméletek közül a leginkább az Erdogan elnöknek saját maga ellen megszervezett akciója tűnik leghitelesebb. Hiszen minden ilyen helyzetben, minden rejtett összefüggés feltárásában, vagy nyomozás esetében a legelső föltehető és fölteendő kérdés a cui prodest, a kinek használ klasszikus detektív kérdése. Márpedig alig lehet valamit is tudni a puccsisták kilétéről és szándékairól, viszont az már biztos, hogy a regnáló, a konfliktusból győztesen kikerülő elnök hatalma kiterjesztésére, vélt vagy valós ellenségeivel való leszámolásra, politikai tisztogatásra használja győzelmét, és az sem világos, hol fog megállni. Ugyanakkor meglátásom szerint a sikertelen vagy elhamarkodott puccskísérlet konkrét, bár erőszakos és véresen hátborzongató következményeinél is fontosabbak, a tágabb, az egész török, kurd és közel-keleti társadalmakat, sőt Európát és a világrendetlenséget érintő, azokkal kapcsolatos és nehezen megválaszolható kérdések a fontosak. Hadd soroljak föl néhányat, még ha válaszolni rájuk nem is tisztem, viszont amikor nincsenek előre gyártott és jó válaszaink, akkor finomítanunk kell a kérdéseinket, innovációra van szükség, távolabb lépni a zajló eseményektől, és higgadtan újrafogalmazni az alapvető problémákat. A jól föltett kérdések előre viszik a válaszok kikristályosodását. Erdogán féle szultanátus, vagy inkább katonai illiberál legyen Törökországban. Melyiket illene, illetve lenne hasznos a nyugatnak támogatni, és melyiket eltipolni? És ismételten fölmerül a kérdés, hogy a nyugat vajon a török és a kurd nép szabadságát és az egyetemes emberi jogokat is hajlandó beáldozni egy amúgy is nagyon ingatag stabilitás nevében, mint ahogy Erdogán támogatásával, vagy legalábbis fölmentésével már is teszi, vagy merre tovább? Mérhető-e minden társadalom és politikai rendszer nyugati mércével, vagy relativizálni kell a nagyon szilárdnak vélt elveket és a mögöttük lévő értékeket is? Atika mérlegen kipóciózva, hogy milyen távol vagy milyen közel van a sokszor nyugaton is csak illuzórikus liberális demokrácia ideájához? És ha nem, mi a teendő az új világrendben, illetve rendetlenségben? Elképzelhető-e még az európai Törökország, vagy az az ideál és projekt végképp elenyészett? Törökország konszolidálódik és megmarad a nyugati orientáció mellett, minden kisiklás és autokratikus föllépés ellenére, vagy pedig elukrajnásodik, hosszú és reménytelen lejtmenetbe kezd? Ilyesmit vetít előre legalábbis a kurd kérdés kezelhetetlensége, másfelől pedig az Európai Unióhoz való viszonyulás kérdésessége, közeledés vagy ellenkezőleg a decivilizáció útján való távolodás jön vajon. És egyáltalán értjük-e Törökország keletiségét, vagy amint Edward Said mondja, ez a kelet csupán egy elképzelt, imagináris és szimbolikus konstrukció, melyet a régi Európa talált ki. Mi lehet a sorsa, az európacentrikus reflexiók és hatalmi ambíciók, az elképzelt orientalizmus és az iszlám fundamentalizmus közé beékelődött Törökországnak, Kemal Atatürk szekularizmusa nélkül. A pucskísérlet a féle harmadik csapásként ráirányította a figyelmet, ha eddig nem vettük volna észre, azon világrend és rendetlenség és nemzetközi intézményes keretek sebezhetőségére, melyeket igencsak stabilnak és történelmi léptékben is időtállónak képzeltünk. A görög és főként ukrán válság, azután a menekült hullám és a Brexit Európa egységét, sőt békéjét fenyegeti. Felforgatja az Európai Unió langyos vizeit, olyan kihívásokat jelent, melyeknek szemmel láthatóan nem képes megfelelni az egyre gyöngülő Unió. Török válság már nem csak az európai integrációt, bővítés forgatókönyvét, hanem a NATO egységét és ütőképességét is próbára teszi. Még nem dőlt el, hogy beomlik, vagy nem kis meglepetésre megrázza magát és erélyes, de racionális föllépéssel megoldja problémáit az Európai Unió és a NATO, de minden esetre ez az optimista forgatókönyv lenne hova tovább a meglepőbb.